Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Sikeres volt a Száraz próbája annak a cirkuszi produkciónak, amely során április közepén ifjabb Simek László egy drótkötélen megy majd át Budáról Pestre a Duna felett. A produkcióról és a főpróbáról Domani Csandrás kérdezte Fekete Pétert, a produkció rendezőjét.
Itt állunk a tököli repülőtéren, mint egy 50-60 műszaki kollégával, artistaképzős fiatallal és a sajtó képviselőivel, és azt a Száraz próbát hajtottuk végre, amelyben utoljára a nagy esemény előtt megvizsgáljuk, hogy technikailag rendben van-e az az álom, amit meg szeretnénk valósítani. Április 15-én a Cirkuszi Világnapon a Színházi Olimpia megnyitója alkalmából összekötjük a budai rakpartot a Pestivel, egy 2,2 cm átmérőjű drót kötelet veszítünk ki, és ifjú Simet László, magyar artista művész, érdemes művész át fog menni, összeköti Pestet Budával. Ez egy évszázados álom, nagyon régóta álmodunk róla, hogy valaki ezt megvalósítsa, és úgy tűnik, hogy ezt az álmunkat meg tudjuk valósítani, meg tudjuk csinálni.
Hol lesz majd ez az átkelés?
Kijelöltük Budapestnek azt a pontját, amelyik a számunkra a szívünknek legkedvesebb volt, az Erzsébet híd és a Szabadság híd között félúton kötjük össze a két partot.
Egy cirkuszi manézsnál nincs ilyen fesztáv. Hogyan lehet erre fölkészülni, gyakorolni?
200 tonnás darut kiállítottunk, és 30 méter magasságba kifeszítettük ezt az 1 tonnás kötelet. 25 méterenként rákötöttünk egy-egy kavelettinek hívott kis bajszocskát. Ezek a kis bajszocskák 100 méteres kötelek, amelyeket két oldalról egy-egy artista képzős fiatal megfogott, megfeszített. Azzal tudtuk kivédeni, hogy ez a 300 méteres kötél, ez jobbra-balra kilengjen. Nagyon fontos feladata van itt az artista képzős fiataloknak, és mivel ez a Duna fölött lesz, ezért három uszályt fogunk kihorgonyozni a Dunára, és ezek a fiatalok majd az uszályokon állva fogják stabilizálni a kötelünknek a kilengését.
Világviszonylatban mennyire számít ez rendkívüli produkciónak?
Abszolút rendkívüli produkció. Tudunk róla, hogy a Niagara fölött, vagy a Grand Canyon fölött voltak ilyen átkelések, de itt Európában, Magyarországon teljesen egyedülálló. Én óránként kapom a telefonhívásokat, hogy a világból cirkuszigazgatók, artistaművészek és cirkuszi menedzserek jegyet váltanak, elindulnak április 15-én, mert részesei akarnak lenni ennek a világszenzációnak.
A nézőközönség mire készüljön, honnan lehet majd nézni a produkciót?
Az Erzsébet hídról, a Szabadság hídról, illetve a rakpartokról lehet nézni, de a fővárosi nagycirkusz egy különlegességgel készül, hiszen a saját stábunkkal egy online közvetítést próbálunk megvalósítani. 10 kamerával fogjuk közvetíteni azt, hogy mit lát a művész a drótról. A művész homlokára, a balanszútnak a két végére el fogunk helyezni egy-egy kamerát, illetőleg drónnal a vízről pedig az uszályokról is követjük. És mikrofont helyezünk el a művésznek a manzsettájára, és beszélünk is hozzá, meghallgatjuk, hogy mit érez, miközben átmegy a Dunán.
Most itt a beszélgetés közben is halljuk, hogy fúj a szél. Említette, hogy a kötelet megpróbálják kifeszíteni, de az átkelő művészt mennyire zavarja a nagy szél?
Ő hozzá van szokva az, hogy szélben megy. Mai reggel egyrészt nagyon hideg volt itt kint a tököli reptéren, másrészt erős szél volt. Ő be tudja lőni, hogy amikor ott áll a kötél elején, akkor el tud indulni ebbe a szélbe, ki tudja védeni ezt a felet, vagy gondot okoz. A mai szél az még olyan erősségű volt, amelyikben ő meg tudta oldani ezt a feladatot. Jelezte, hogy a felénél teljes szélcsendre lecsendesült a szél, és aztán a 200 méter környékén ismét felerősödött. De hát ilyenkor az a dolga egy jó művésznek, hogy ellentartson és megoldja. Sikeresen vette a 300 méteres akadályt, ifjú Simet László.
Fekete Pétert, a fővárosi nagycirkusz igazgatóját hallották. Történelmi hagyomány, hogy minden művészeti ág úgy gondol magára, hogy a piac az üzlet kifejezések felett áll, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Körmendi Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány kuratóriumi elnöke. Várda István cellóművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője ezt hozzátette, játszhatnak akármilyen szépen, ha nem jutnak el a közönséghez, akkor nem használták ki a lehetőségeiket.
Ha azt mondjuk, hogy piac, üzlet, kulturális termék, amit adott esetben talán ugyanúgy el kell adni, mint bármely más terméket, akkor ez egyáltalán nem kell, hogy idegen legyen a komoly zenevilágától, a magas kultúrától, vagy a komoly zenei együttes működésétől?
Hát ez történelmi hagyomány, hogy minden művészeti ág úgy gondol magára, hogy ezen kifejezések fölött áll.
Igen.
Főleg az egyének, az egyéni művészek. Nekem is nagy szerencsém volt a Pistával, aki nem így gondolta. Mert egyébként nagyon nehezen tudtunk volna működni. De az ellenállás hatalmas, és tényleg egy ilyen művészeti sznobéria, vagy művészi sznobéria, vagy egyszerűen
honnan,
csak a szokás, hogy
fölötte
állok ennek.
Adott esetben a zenekar tagjaival is meg kellett küzdeni?
Meg.
Nehéz kérdés, mert ugye rátesszük, zenészek, rátesszük az életünket arra, hogy egy absztrakt dologba higgyünk olyan mértékbe, hogy évtizedeken keresztül naponta mi azzal foglalkozunk, és aztán utána ráagatnak egy ilyen címkét, vagy egy AC-dulát, vagy azt mondják, hogy akkor ez most ennyibe kerül. Amivel egyébként lehet érvelni, játszhatunk mi olyan szépen, ahogy mi azt csak gondoljuk, belefektethetünk rengeteg energiát. Hogyha az emberek nem tudnak róla, és mi nem tudjuk azt átadni minél szélesebb spektrumban, akkor tulajdonképpen nem használtuk ki a lehetőségeinket. És ebből a szempontból én inkább a marketing részére fókuszálnék, hogyha van egy jó termék, és tényleg kialakult, és az minden részletében jó, és a csomagolása is jó, mert az is nagyon fontos, akkor azt el kell tudni juttatni olyan helyekre, ahol az emberek azokba az örömüket lelik.
Milyen pénzbeli anyagi források kínálkoznak egy komoly zenei együttes működéséhez? Hát gondolom állami támogatás, talán szponzori támogatás, lehetnek gondolom pályázati pénzek, vagy pályázati lehetőségek, és hát nyilván ott van a jegyárbevétel, ami nyilván nem mellékes. Hogy áll
mindent
ez össze?
Mindent felsorolt. Magyarországon sajnos az állami támogatás, nem sajnos, mert egyébként nagyon bőkező volt az elmúlt években a magyar állam, majdnem kizárólagos a zenei piacon. Én nagyon remélem, hogy ennek az egyensúlya lassan majd helyreáll, és lesz magántámogatás, és lesz egyéni támogatás a zenekaroknak.
Tehát most mindenki ezen a piacon, mondjuk most akkor szűkítsük a kulturális piacon,
igen,
belül csak a komoly zenei piacra,
mindenki
az állami támogatás.
Azért, hogy Európában általában így van, mások az arányok, de általában így van, és a magánszponzoráció, a nagyobb vállalatok bevonása Európában régebben megtörtént, hagyományosan ez egy jó dolog, még úgy is fogalmazhatnék, hogy menő dolog, és nagy társadalmi köröket és társadalmi eseményeket lehet köré szervezni, mivel ennek itt nincs a hagyománya, és a TAO kivezetésével hirtelen így
az megkavarta nagyon a...
Nagyon megkavarta, mert legalább volt egy út, ha már nem voltak, hogy is mondjam, szociális hagyományai, de a TAO miatt így ez elkezdődött. És most pedig ezen nagyon hosszasan edukációs munkát kell végezni, azt gondolom. Tehát, hogy nem elég azt mondani, hogy az az ideális, hogyha a magánpiac újra visszatér a finanszírozásba, mert ettől, hogy ezt így mindig elmondjuk, magától nem fog. Tehát ez egy nagyon hosszú és lassú építkezés.
Körmendi Ékes Juditot, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány kuratóriumi elnökét és Várda István csellóművészt, a Kamarazenekar művészeti vezetőjét hallották. 6 hét nyílt örökbefogadás esetén ennyi idő van rá, hogy a papírok aláírása után a biológiai anya meggondolja magát. Ezt az időszakot mutatja be a 6-7 című magyar film Román Katalin főszereplésével. Az alkotás több nemzetközi fesztiválon is sikeresen szerepelt, a legjobb film és a legjobb női főszereplő kategóriában elnyerte a magyar filmkritikusok díját. Rozgony Ádám, Szakonyi Noémi Veronika rendezőt és Romvalter Judit producert kérdezte a filmről.
A 6-7 című filmről beszélgetünk. Mondhatjuk azt, hogy egy debütálásról van szó, mégpedig egy igen bátor témaválasztással.
Szakonyi Noémi vagyok, a filmnek a rendezője, köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez az első filmem, első egész estés filmem rendezőként, és viszont Judittal már másodszor dolgoztunk együtt, tehát ez a második közös filmünk együtt.
Hogyan jutottak el a megvalósításig? Mert azt tudjuk, hogy nagyon hosszú út vezet már addig is, hogy elkezdődjön egy filmnek a forgatása. Témát pontosan meghatározni, forgatókönyvet készíteni, sőt a szereplőket kiválasztani. Ez mennyire nehéz, finanszírozáson is beszéljünk, mennyire nehéz ezeket a lépéseket egymás után megtenni.
Köszöntöm a hallgatókat, én Romvalter Judit vagyok, a 6-7 című filmnek a producere. Igazából ennek a filmnek az elkészítése a Covid alatt kezdődött, amikor a Nemzeti Filmintézet új pályázatot írt ki, különböző projektekre, és én akkor kerestem meg a Noémit, hogy esetleg van-e valamilyen új filmterve, vagy ötlete, amivel pályázni tudnánk. És az tulajdonképpen 2020 júliusában volt. Viszonylagosan nekünk egy nagyon gyorsított folyamatban kellett ezt a filmet úgymond elkészítenünk, mert abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a filmintézet is meglátta ennek a filmnek a elkészítésének a fontosságát, és megítélték a támogatást azzal a feltétel, hogy a forgatókönyvet még fejlesztenünk kell. Tehát miközben mi már tulajdonképpen castingoltunk, és próbáltuk előkészíteni ezt a filmet, meg dolgoztunk a forgatókönyvön, azt tudni kell, hogy ezt a témát Szakonyi Noémi Veronika a film rendezője és állandó alkotása Vince Máté Artúr már évek óta kutatták, mert alapvetően egy dokumentumfilmben gondolkoztak, de rájöttek arra, hogy ezt a fajta közelséget dokumentumfilmben nehezen fogják tudni megvalósítani. Így módosítottak arra, hogy egy egész estés film készüljön ebből a témából, és tulajdonképpen mi 2021-ben forgattuk le ezt a filmet, 2021 áprilisában, 21 nap alatt, tehát ahhoz képest, hogy 2020 júliusában pályáztunk, és 2021 áprilisában már forgattunk, és 2022-ben már ugye számos külföldi fesztiválon versenyzett a film, azt gondolom, hogy egy elég gyors tempóban dolgoztunk.
Így van, és ugye megkapta a Magyar Filmkritikusok díját is a legjobb film, és a legjobb női főszereplő kategóriájában is idén februárban. A témát azt semmiképpen nem szerették volna elengedni kompromisszumok árán puhítani, vagy nem úgy megvalósítani, ahogy elképzelték?
Ugye először férjemmel és alkotótársammal mi ezt dokumentumfilmként képzeltünk el, ahogy Robert Judit a filmproducere is említette, de aztán rájöttünk arra, hogy egyszerűen a kamera közelsége túl sok nyomást helyezne az érintett felekre, és ezért gondoltuk azt, hogy fikcióba szeretnénk megcsinálni a történetet, és ez Juditnak is tetszett, úgyhogy végül is kompromisszumot kötöttünk, tehát a dokumentumfilmből lett fikció, viszont a fikcióban azt érzem, hogy ott fontos volt nekünk nagyon közel menni, és tényleg a lehető legpontosabban bemutatni azt, amit a kutatásaink alapján, kutatásaink mentén tapasztaltunk. És persze egy forgatás alatt mindig kell kompromisszumokat kötni, amiről Judit majd biztos pontosabban be tud számolni, hogyha mondjuk a költségvetést nézzük, és persze művészi szempontból is kompromisszumokat kellett kötnünk, mert 21 nap alatt forgattuk ezt a filmet, de én azt gondolom, hogy egy szuper, remek alkotó csapat készítette a 6 hetet, és így nem volt olyan nehéz megvalósítani, és nem kellett olyan sok kompromisszumot kötnünk.
Ugye azon hallgatók kedvéért, akik még nem ismerik a film történetét, ugye egy érettségi előtt álló lányról van szó, aki ugye gyermeket vár, és ezt a gyermeket tulajdonképpen örökbe adni tervezi egy házas párnak, akiknek már ugye évek óta nem sikerül a gyermekáldás. Egy nagyon nehéz döntés előtt áll ő, és hát ennek a fájdalmait is végigkísérhetjük a filmben tulajdonképpen, és hát egy karriertervezési problémát, profi asztali teniszező, azt mondja, hogy ennek érdekében is, ugye erről mesél a filmben, hogy ezért is döntött úgy nagyon fiatal, hogy ezt a gyermeket végül is, ugye a film elején erről beszél, nem vállalja. A kutatásokról is szó volt, sok ilyen életúttal találkoztak, tehát, hogy ilyen korán, úgymond, ilyen fiatalon esik egy lány teherbe, és mérlegelnie kell, hogy az ő érdekei is tulajdonképpen mik, illetve a fiatal gyermeke érdekei majd mik lesznek, és ezek találkoznak-e?
Igen, a kutatás alatt sok szakemberrel, civil szervezetekkel konzultáltunk, meg kell, hogy említsem azokat a civil szervezeteket, akik végig segítették ennek a filmnek a létrejöttét, és segítették a mi munkánkat, a Fészek Alapítvány, a Várva Várt Alapítvány, a Gólya Hír, a Bölcső, az Örökbe.hu és Székely Zsuzsanna pszichológus is rengeteget segítettek nekünk, életet adókkal kötöttek össze, és örökbefogadó párokkal, akikkel tudtunk találkozni, és akik megnyíltak, elmesélték a legintimebb történeteiket. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ami a filmben van, az nem egy tipikus történet olyan szemszögből, hogy az örökbeadásokban érintett vérszerinti szülőknek a nagy százaléka mély szegénységben él, és Zsófiról ez nem mondható el, nem élnek jó körülmények között, de nem mély szegénységben, és az sem a legtipikusabb, hogy egy leányanyáról van szó, előfordul abszolút, elég sokszor fordul elő, és az a történet, amit mi végül is a filmben megcsináltunk, egy életet adó anya története inspirálta, tehát Zsófi karakterének a vázát egy valós történet inspirálta.
Én még egy gondolatot fűznék ehhez hozzá, ami szerintem elfelejtettünk megemlíteni, mégpedig azt, hogy egy nyílt örökbefogadáson keresztül adja oda a gyermekét, mert nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják azt, hogy létezik nyílt és zárt örökbefogadás, és a nyílt örökbefogadás az lehetővé teszi, hogy az életet adó anya megismerkedjen azzal a párral, aki a gyermekét örökbe fogja fogadni.
Igen, és nagyon jó, hogy Judit ezt hozzátette, és egyébként a nyílt és a zárt örökbefogadásnál is van a 6-7 jogszabály, csak a nyílt örökbefogadásnál 2014 óta, míg a zárt örökbefogadásnál mindig is volt.
Szeretnék azt, hogy a film egyfajta társadalmi vitát indukáljon ebben a kérdéskörben?
Én inkább azt mondanám, hogy párbeszédet lenne jó, hogyha generálna. Nagyon jó lenne beszélni a témáról. A film kapcsán sok mindent meg lehet említeni, például az oktatásban a felvilágosítás fontosságát, az ítélkezésmentességet, hogy az örökbeadó életet adó szülőket ne ítélje el így a társadalom, ahogy mi a kutatásaink során találkoztunk ezzel, és hogy legyen egy társadalmi párbeszéd erről.
Mindenképpen beszélni érdemes a főszereplőről és színésznőről, Román Katalinról, akinek tulajdonképpen ez az élete első film szerepe, hogyha jól tudom, és hát igen meggyőző hatásos alakítást, amit rá hogy találtok.
Román Katalin tényleg egy őstehetség, és nagyon örülünk, hogy megtaláltuk őt erre a szerepre. Őt az egyik osztálytársunk, Molvai Norbert, még a dokumentumfilm rendező osztályban volt az osztálytársunk, ő ajánlotta a figyelmünkbe, és amikor bejött az első castingra, akkor ott ült Judit, Máté, meg én is. Emlékszem, hogy azt gondoltuk, hogy úgy néz ki, hogy megtaláltuk Zsófit. Tehát ő tényleg egy magával ragadó tehetség.
Mit adott ő hozzá ez a karakterhez? Hogyan tudta egyrészt a maga képére formálni, hogy hitelesen tudja bemutatni az ő szituációját a filmvásznon?
Szerintem az egyik legfontosabb az a hihetetlen kitartása, ugyanis neki meg kellett tanulnia pingpongozni 2 hónap alatt profi szinten, és elképesztő akaraterővel és kitartással készült erre a szerepre, járt szülésfelkészítésre, Zsófival kelt és feküdt, és azt mondta nekünk, hogy ő reggel otthon hagyta Katut, és már Zsófiként jött a forgatásra, ő így fogalmazott, és tényleg azt éreztük, hogy ő nem eljátszotta ezt a szerepet, hanem ő volt Zsófi, belebújt Zsófi bőrébe.
Én még azt megemlíteném, kiegészítve a Noéminek a mondatait, gondolatait és tapasztalatát azzal, hogy Katu végtelen alázattal állt hozzá ehhez a karakter megformálásához, és az, hogy ő így tudott szerepelni élete első filmszerepében, főszerepében egy kamera előtt, az ugye annak is köszönhető, hogy a Noémi és a Máté rengeteget segített neki és foglalkozott vele, valamint ugye volt egy kisebb stávunk is, aki mérhetetlen szimpátiával és támogatással volt a Katunak az irányába, hogy amikor ő megérkezik reggel a szedbe, egészen odáig, amíg befejeztük a forgatási napot, őt hagyják az ő karakterében létezni, és egy olyan biztonságos környezetet teremtsenek meg neki, ahol a kamera előtt is komfortosan tud létezni, hiszen azért ezt a karaktert megformálni számtalan kihívás volt, nem csak az ő számára, hanem a stáb számára is.
Mit gondolnak egyébként, hogy miért vagy hogyan lehet sikeres ez a film, vagy általában egy magyar film? Mert a Mi van a közönsége a nyelvezete miatt elsősorban Magyarország lehet, viszont ugye felirattal az egész világon megnézhetik ezt, és a téma az tulajdonképpen nem helyhez kötött, ez különösképpen nem az, és ott már több külföldi filmfesztiválon is elismerést kapott a film. Tehát mi lehet a sikernek a titka? Legelőször nem tudhatják az alkotók, hogy milyen fogadtatásra talál majd a filmük.
Én azt gondolom, hogy egyrészt ez a téma, amivel foglalkozunk, ez egy univerzális téma, ami a világ minden országában előfordul, és számomra nagyon fontos azt megemlíteni a hallgatóknak, akik esetleg még nem látták ezt a filmet, hogy ugye az örökbeadásról vagy örökbefogadásról készíteni egy filmalkotást, ez egy nagyon nagy kihívás. Életet adó anya szemszögéből nagyon ritkán készül játékfilm a világban, és számunkra az egyik legfontosabb dolog az volt, ha mondhatom, Noémi, szerintem egyet fogsz ezzel érteni, hogy ítélkezésmentesen mutassuk be ezt a szemszöget, mert mi emberek sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy ítélkezzünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy ez a másik ember éppen milyen élethelyzetben van, mi megy keresztül, és az ő döntése az milyen hatással lesz másokra, vagy mások életét hogyan és miként fogja megváltoztatni. És azt gondolom, hogy ez a film egy olyan szakmai színvonalon lett elkészítve, ami bárhol megállja a helyét, olyan látványvilága van, egy olyan rendezővel, olyan szereplőkkel, ami egyszerűen hozza magával szerintem azt, hogy ennek a filmnek van egy ilyen nemzetközi útja és sikerei, és nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy számos országban már megvették mozi és VOD forgalmazásra a filmünket, ami lehetővé teszi, hogy minél több emberhez eljusson.
Abszolút egyetértek Judittal. Én is azt gondolom, hogy ez egy univerzális téma, de közben specifikus is, hiszen a magyar valóságban van ágyazva, és ez szerintem egy izgalmas szempont külföldön is. És még azt tenném hozzá, hogy ez a film nagyon nagy szeretettel készült az alkotók oldaláról, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség érzi.
Lehet ez a sok pozitív élmény, díj egy következő alkotásnak egyfajta táptalaja vagy motiváló ereje, hogy ez így sikerült, jól sikerült, és akkor már talán alig várják, hogy újra összehívják a csapatot és forgassanak.
Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, bár ugye egy filmet elkészíteni, kitalálni, az mindig egy nagyon hosszú időszak, de én hiszek abban, hogy újra együtt fogunk dolgozni, és egy új filmet tudunk majd elhozni így a közönségnek.
Az első film után vannak olyan szereplők, színészek, akikhez ragaszkodnának? Azt még így közbevetem.
Én nagyon szívesen dolgoznék mindenkivel együtt, akivel ebben a filmben dolgoztam, de hát a következő téma hozza majd szerintem azt, hogy milyen szereplőkre lesz annak a témának, illetve nekünk szükségünk, úgyhogy azt még nem tudom, hogy milyen formában tudunk majd együtt dolgozni a szereplőinkkel.
Én annyit szerettem volna hozzátenni az előző kérdésre megadott válaszához a Noéminek, hogy én nagyon örülök annak, hogy felmertük vállalni azt a kockázatból, hogy ezt a főszerepet a Katura bíztuk rá, és igazából én csak arra bíztatom a producertársaimat, hogy merjenek kockázatot vállalni új színészekkel, vagy színésznőkkel. Én bízom abban, hogy minél több emberhez el tud jutni ez a nagyon fontos témával foglalkozó film, és Magyarországon is minél több ember meg tudja nézni a mozikban. Ugye most március 23-ától játsszák, vidéken is, Budapesten is, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyébként angol felirat és verzióval is játssza egy-két mozi, tehát hogyha van külföldi, Magyarországon él, az is el tud menni megnézni ezt a filmet. És én nagyon köszönöm egyébként minden stábtagnak és színésznek, aki vállalta a munkát ebben a filmben, mert hihetetlen sok kihívással néztünk benne, hiszen a világjárvány közepén kellett ezt a munkát megcsinálnunk, és az ő kitartásukkal, alázatukkal, szeretetükkel, professzionalizmusok nélkül ez nem sikerült volna így, mint ahogy azt a nézők látni fogják a moziba.
Én pedig arra bátorítanám a hallgatókat, hogy szavazzanak bizalmat a magyar filmeknek, mert szuperfilmek vannak és kerülnek a mozikba most is, és nézzenek magyar filmeket.
Romwalter Judit producert és Szakonyi Noémi Veronika rendezőt, a 6-7 című film alkotóit hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
A kulturális perceket hallották.